No kérem szépen, az iménti beszélgetés apropóján Bob Marley egyik aranyköpését választotta a szerkesztő úr, nyilván nem függetlenül beszélgető társunk Krisa személyétől, így hangzik. Az emberek azt hiszik, hogy birtokolnak egy elmét, pedig az elméjük az, ami fogva tartja őket. Nem is tudtam, hogy ilyen mély bölcseletek is voltak Bob Marley-vel, és ennyire filozófikus.
Hogyne, nagyon filozófikus volt. És ráadásul ugye azt még nagyon kevesen tudják, hogy ő is ska előadóként kezdte. Ugye itt a kronológiát levezettük, hogy előbb a ska volt, és a Wailing Wailers énektrióval ugye akkor ő még, sőt, Skatelec kísérettel is csinált ska számokat, például a Simmer Down című nagy rögvecsűt.
Úgy csak még egy pillanatra visszamenve, mert ez tök érdekes időszak. Tehát Jamaikában tényleg az, hogy ez ilyen boldogság zenévé vált, ez tényleg azért volt, mert akkor nyerte el az ország a függetlenségét?
Hát ugye ez 62-ben volt, ez már előtte volt, már hogy előtte kialakult a ska, vagy volt ilyen előfutára, volt, amikor Jamaican Boogie-Woogie-nak hívták, vagy kicsit az a, van egy olyan zenetörténeti elmélet, hogy úgy nézett ez a dolog ki, hogy volt az amerikai beszivárgó zene rádióból mindenhonnan, és hozták a Sound System tulajdonosok, akik kipakolták a cuccokat, és ott árulták az italokat, és ott a lemezlovasok felrakták ezeket a zenéket, és ugye egyszer csak ugye kellett még hazai, és akkor a stúdió zenészeket megbízták, hogy csináljanak egy pár ilyen stílusú zenét, és közben nem ezt a lüktetést hozták, hanem itt alakult ki ez a ska lüktetés, hogy kicsit a jobban a felütést tolták meg, arra helyeződött a hangsúly. És hát alapvetően ugye ez már akkor az 50-es évek végétől elindult, de 62-ben volt egy ilyen nagy eufórikus hullám, hogy akkor függetlenedett a sziget, és hivatalos zenének is akkor a ska-t kiáltották ki, sőt az akkori világkiállításra is egy ska-előadót küldtek, mint reprezentáns, szóval igazából abszolút akkor volt egy ilyen kötődés, és aztán utána bár itt is voltak azért más témák is boncolgatva, de ez még akkor azért inkább vallási, meg ilyen köznapi, meg szerelem, tehát ugye akkor popzenei témák, sémák is megjelentek benne, de azért valamennyire spirituális dolgok is, és utána a Rocksteady az meg kifejezetten egy szerelmes műfaj volt, ott oda tolódott a dolog, és akkor jött a roots reggae, és akkor jöttek be ezek a filozofikus vonalak inkább, és akkor jött be a rasta vallás is. Addig egyébként egyáltalán nem ez volt az image, hanem hogyha megnézzük a korai ska képeket, akkor ez a fekete öltönyös szépen felöltöző.
Hát mindenki úgy kezdte, mint a Beatlesek, igen. Figyelj, most jön a beszélgetés,
hát
nehezebb.
A Beatles is ska obládi obládát befolyás alatt volt, abszolút. Tehát ott.
Most volt eddig volt a beszélgetés könnyű része, mert az átsa zeneileg, de nem engedünk el, mert ugye gazdasági műsor vagyunk, és szeretnénk egy kicsit bepillantani a kulisszák mögé, nem a zsebetekben torkálva, de nagyon érdekelne, hogy hogy épül fel egy ilyen projekt gazdaságilag. Összeáll, az átjött az elmúlt percekben, hogy imádjátok, amit csináltok, tehát elkötelezettség van bennetek, de nyilván ez kell szerkó, ez nyilván kell szervezés, ez kellene koncerthelyszínek, nyilván ebből az elején nem biztos, hogy meg lehet élni, szóval ez így hogy épült fennálatok a gazdasági háttere ennek a sztorinak? Ráadásul imádtatok zenélni, ezzel mindenkinek volt hangszere, talán, gondolom.
Sokan vagytok, nagy költség, nyilván, és ez mondja a döntéshovatalt is befolyásolja, hát mi négyen nem tudunk sokszor dőlőre jutni, hogy ez mondjuk hogyan működik egy 8?
Hát igen,
most 8 tagú zenekarban, szóval is kíváncsiak vagyok.
Hát ugye volt ez 11 is, meg 14 is, igazából most mondtad, hogy alig fértünk fel a 20 éves koncerten a színpadon, ez így van, akkor 16-an voltunk a színpadon, ugye vendégekkel együtt, mert amikor nagy projektek vannak, akkor nyilván egy csomó vendégzenész is van. Hát mondjuk azt lehet mondani, hogy főállásként talán senkinek nem a zenekar a kenyéradója, sőt, ezt így ki lehet jelenteni.
Te például mit csinálsz? Azt tudom, hogy közgazdász vagy alapvetően.
Igen, hát én dolgozom még a Supermanagement zenei management cégnél is, illetve a Band & Band Kft. Igazából az alkalmazom, ahol a publishing részleget viszem, illetve projektmenedzser vagyok az Azaria produkciónak egyébként.
Aha, na, ezt se tudtuk.
Úgyhogy én nekem...
Majd erről még beszélnünk kell adáson kívül. A lányaim miatt.
A lányok, tudtam, igen. Megint a lányok. Jó, okay.
Szóval, hogy hát ott egyébként iszonyú pörgés van, és ez a kettő egyébként nagyon-nagyon, tehát most olyan szintű telítettség van az életben, hogy az ilyen még talán sose volt. De ha visszatérve a passzóra, itt úgy két típusú dolog van. Van, aki full zenész, és ezért aztán 6 vagy 7 zenekarba játszik, vagy mondjuk játszik 2 zenekarban, de emellette oktat, tehát a zenész, professzionális zenész az ezt csinálja a zenekaron belül. Ilyen a dobosunk, trombitásunk, és akkor van pedig az, aki mondjuk mellette polgári állással bír, ügyvéd,
ki az ügyvéd?
Gazdasági elemző. A ügyvéd a basszusgitáros. Hát azért a neve Dr. Strict.
Aha, jó, ez nem volt meg.
És egyébként ilyenkor a bevételeket tulajdonképpen arra fordítjátok, hogy legyen tovább is? Tehát, hogy...
Ez van egy kialakult rendszer, van egy menedzsmentünk, aki tulajdonképpen ugye a gazdasági hátterét biztosítja, mármint hogy a legális hátterét a zenekarnak, nyilván ők szerződnek, ők hozzá folyik be a bevétel, és akkor ők biztosítják azt, hogy próbaterembérlés, ott gyűlik az ennek a tartalék, hogyha ki kell bérelni valamit helyszínen. Tehát igazából ők bonyolítják le ezt a részét. Tulajdonképpen azt érdemes ezt ilyenkor, tehát amikor például beütött a nagy rezsibum, akkor komolyan aggódni kezdtünk, mert ugye nagyon ciklikus a zeneipar, kifejezetten Magyarországon.
Ugye tavasztól őszig dübörög, nincs egy szabad percet, utána meg fékezett habzás.
Igen, de hogy az a probléma, hogy most a klub rendszer az nagyon durván leépülni látszik Magyarországon, és nem is annyira működik. Inkább az a jellemző tendencia, hogy van egy-két zenekar, akire akármikor, akárhol tud koncertet csinálni, viszont a maga a klubi infrastruktúra azért durván szorul vissza, és csak pár városban van bármi, és ott is igazából nekünk, mondjuk egy nagy létszámú zenekarnak, akinek nagyon komoly a költsége, az alapköltsége azzal is, hogy sok emberrel kell menni, ott nagyon meg kell gondolni, hogy ezt mit vállalunk. Tehát igazából azok ilyen szerelem koncertek, ott örülünk, hogyha nem negatívba megy a dolog, csak hát nyilván jó lenne játszani, inkább igen. Ez a hangulat. És akkor vannak a komolyabb kiemelt projektek, amikor meg van egy 20 éves koncert, vagy van a MIPA-ban lemezbemutató koncert, akkor ott rengeteg vendégzenész van, akkor ott színpadra kell állítani a produkciót, plusz próbák, plusz koncepció, plusz látvány, tehát igazából az meg megint egy másik típusú tervezést.
A bevételek összetétele az hogy néz ki? Mert ugye ez az átkozott fájl letöltés, ez nagyon sok zenekarnak okoz fejtörést. Ugye a hagyományos az, hogy kiadtok egy hagyományos hanghordozón. Meg is lepődtem, hogy beérkeztél a stúdióba 2 darab CD-vel, meg se tudom mondani, hogy mikor láttam már CD-t.
Hát ezek nem is mai kiadványok, az egyik 2005-ös, a másik 2007-es.
Igen. De én kérdeztem, hogy megvan-e a demo, ami zseniális, mert nekem költözéskor eltűnt, és végül is ennek ez a háttere, különben szerintem nem lett volna CD-zés, hogyha nem erről beszélgetünk.
Na, szóval, hogy jönnek a bevételek? Mert ugye azt olvassuk ilyen nemzetközi szaksajtóba, aki a zeneiparnak a gazdasági hátterével egyáltalán cikkezik, hogy ezért fontosak a koncertek, mert hogy ott ugye belépőjegy van, és abból ugye ti kaptok bevételt. Még ha csináltok egy marha jó számot, amit mindenki letölt, és egymásnak küldözget MP3-ba, abból nem nagyon van pénz.
Hát igazából azért most már az MP3-os küldözgetés, meg letöltögetés majdnem, hogy meghallottá válik. A streaming világában mindenki legalább egy valamit használ, ha más nem, akkor az ingyenes YouTube-ot.
Igen, de erre meg azt mondják, hogy ezek meg nagyon nehezen fizetnek. Ugye megy egy óriási vita a streaming szolgáltatók között, hogy ők abból élnek, hogy ti vagytok.
Ez így van.
És ez nem nagyon látszik az osztozkodási arányon. Önek teszik a profit nagy részét, köszönjük szépen, jó vannak, és most itt ne csak a YouTube-ról beszélünk, hanem az összes többiről, és akkor néha csúrgatnak vissza azoknak is, akikből élnek, és ugye megy a zeneipar harca ezzel, hogy ez hogy lehetne igazságosabbá tenni.
Igen, nálunk sajnos ezek nem olyan nagyon jelentős bevételek, de azért vannak, és az idővel egyre jobban látszódnak. De mondjuk egy olyan top produkciónál, mint a Magyarország egy legtöbbet streamelt előadója, az Aria, nála ez már abszolút értelmezhető összeg, mind a digitális bevétel, mind mondjuk egy Artisius jogdíj is. Tehát, hogy alapvetően ezek a lábak is vannak még egy zenei életében.
Nálatok mondjuk az első albumnál, mondjuk a felénél 10 évvel ezelőtt, illetve mostanság, hogy néz ki mondjuk az arány, tehát mondjuk a hanghordozó eladás, akkor mondjuk itt vehetjük ugye a letöltéseket, a streamelést, illetve a koncert, illetve merch.
Most darabszámot kérdezel, hogy mennyit adtunk el?
Nem, arányaiban, hogy a bevételek eloszlásában ez hogy módosul, hogyan alakult át?
Hát figyelj, szerintem olyan igazán komoly bevétel a fizikai hanghordozóból nekünk már sose volt, tehát hogy eladtuk meg, tehát a demo az elfogyott, azért nem tudtam mondani, de hát az nagyon kis példányszámú volt. Itt amiből van, az a 4000 darab volt ebből a Return of the Pannonians-ből, és ebből még van is, tehát hogy ezt például nem pörgött ki az összes, de mondjuk ma aki 4000 darabot elad fizikailag, az már szerintem nem tudom, hogy van, de a világzenei kategóriában, mi vagyunk elvileg, az már bőven patina, tudtommal. De most ugye pont most lett egy új számítási módszer, hogy mennyit számít a streaming, milyen súlyozású van, hogy hány darab streamelés számít egy fizikai lemezeladásnak. Úgyhogy most így próbálják ki egyensúlyozni, hogy egyébként ezt a számítást. Szóval alapvetően az egyértelműen érezhető, hogy a fizikai hanghordozók szerepe és a bevétel tortában a szerepe folyamatosan csökken, ami viszont érdekes tendencia az, hogy nem, ugye nyilván nem a CD, hanem ugye a Bakelitnek, a vinilnek van egy reneszánsza, ami meg ugye egyrészt egy drágább formátum, már hogy egy vinil jóval többbe kerül, mint egy CD még a fénykorában is, és ez az, ami kicsit visszajön, és ez az, ami viszont visszabillenti ezt a dolgot, de mondjuk, hogyha azt kell figyelni, hogy mondjuk egy zenekarnak egy bevétele mekkora, milyen arányban jön élő koncertből, vagy fizikai hordozóból, akkor a fizikaihez képest teljesen elenyésző. Egy menő zenekarnál, vagy menő nagyon erős streaming számokat produkáló zenekarnál, ott hát még mindig több az élő zenei bevétel, de ott ha nagyon pörög az adott előadó, akkor talán tudja közelíteni, vagy legalábbis érzékelhető arányban.
Igen.
Tudja.
Ugye mondtad, hogy az élő zene dominál, akkor ezek szerint megerősíted azt, amit mi itt sejtettünk ezzel kapcsolatban, de ez jól megy? Mert itt meg mondtál hektikusságot, meg az embernek érzetre az, hogy annyi fesztivál van Magyarországon, hogy oda azért kellnek csapatok, tehát hogy ez azért egy ilyen pörgős biznisz.
Igen, de most
ehhez képest ugye a klub élet, meg mondtad, hogy lassan, de biztosan kezd haldokolni.
Igen, hát most a fesztiválok sem állnak annyira jól, és szerintem a Covid is egy kicsit betett ennek, de most közben hát van egy pár fesztivál, ami kiesett a palettáról, illetve az is jól látszik, hogy azok a fesztiválok működnek igazán jól, akinek van saját arculata, tehát mondjuk a Fishing on Orfi, aki egyértelműen lehet látni, hogy milyen típusú zenekarok vannak, és hogy miért az a közeg, aki oda jár, és így aztán, mit tudom én, nem is tudom, hogy idén már lehet-e venni jövőre a bérleteket, de ott pillanatok alatt el szokott menni.
Igen,
az összes.
Viszont tehát az, amikor van egy Bivaj Boconádi túros csúsza fesztivál, az kevésbé...
Ott azt tudom mondani, hogy mondjuk van 12-20 zenekar durván, aki mindenhol ugyanazt a programot bukolja az összes fesztivál. Tehát ez a 12-20 zenekar, ez mindenhol ott van, ahol mondjuk a legnagyobbak nem mindenki tudja megfizetni, de ott is ez a cél, hogy legyen egy nagy headliner, és akkor utána a maradékkal még feltöltik a programot, és akkor ez így működik. Tehát ha megnézzük az összes ilyen gasztrofesztivál, vagy nagy fesztivál line-upját, akkor mondjuk tényleg az első 10 név, vagy 15 név az mindig ugyanaz.
Ez menedzser függő, hogy ebbe a 10 névbe be tudtok kerülni, vagy ehhez le kell tenni valamit?
Ez keresletes. Tehát mondjuk, ha most itt a másik sapkámat veszem fel, akkor az azi az például mindenhol egy, tehát a legkeresebb számít, és hogy az van, hogy amilyen napon ő játszik egy fesztiválon, az ott teltházas. Vagy hogyha van saját koncertje, az is mindenképpen előre szolgál.
Erre majd még térjünk vissza erre a jelenségre, hogy hogy lehet berobbanni, mert ugye a zenei gazdasági sikerek egyre inkább onnan jönnek, hogy nem kell ezt a hagyományos utat bejárni feltétlen, mint amit ti bejártatok, és pont jó példa rá az Azaria, hogy ő egy teljesen más úton jutott el a sikerig, mint ti, úgyhogy ennek a hátteréről majd még beszélgessünk egy kicsit, csak a Gábor nagyon zenélni akar.
Nem zenélni akarok, mert az már lehet, hogy nem lesz időnk, mert még nekem sok kérdése van, de azt ígértük, és az fontos kérdés, meg tényleg érdekelne, hogy ez a, hogy működik a demokratikus, hát gondolom, hogy demokratikus, a zenekari döntéshozatal, tehát hogy lehet ennyi emberrel egy irányba menni, mennyi vita van, hogy sikerült így ezt egyben tartani 20 éven keresztül, nyilván kívül kifelé ebből kevés látszik, de vannak, akik a nagyon demokratikusak arra lenni, van, ahol megvan az egyértelmű vezéregyéniség, és mindenki hozzá alkalmazkodik. Nálatok hogy van?
Hát a nagyon demokratikussal kezdtünk mindenképpen, és most igazából itt az odáig jutottunk, hogy ami, már nem mindent kérdezek meg, mert sok esetben azt látszik, hogy ott elakad a döntéshozatal, nincs válasz igazából. Volt egy ilyen, egy időben muszáj volt egy olyan szabályt hozni, hogy 24 órán belül reagálás, és akkor aki nem reagált, az tartózkodott, és akkor így mentünk tovább, mert nagyon, nagyon belassultunk, és nagyon sok ilyen probléma volt. De mondjuk stratégiai döntéseket igazából a menedzsment, én is talán még a Dávid szokott hozni, tehát mi így beszéljük itt így pára, nyilván mindent megbeszélünk a zenekarral, csak mondjuk, hogy van egy ilyen, hogy na akkor állítsuk fel a következő 2 éves tervet, vagy legalább egyet, és akkor beszéljük át, hogy mik a kiemelt koncertek, milyen kiadványok jönnek, milyen irányba akarunk mozdulni, mennyi koncertet akarunk, inkább pár kiemelt nagy koncertet, vagy akkor ami a csövön kifélés, amennyi megkeresés jön, azt mindent vállaljuk el. Tehát így vannak ilyen stratégiai döntések.
Most éppen melyik vonal?
Hát én igazából most a kettő között vagyunk, tehát hogy vannak a nagy kiemelt koncertek, és azért a megkeresések nagy részét próbáljuk vállalni, de igazából nagyon sok az ütközés, tehát hogy...
Hát már csak a zenészek leterheltsége miatt
is. Így van,
is,
tehát hogy az nagyon nehéz egyébként ilyen dolgokat. Például most a Tisza Presszóban játszottunk, ahol egy olyan extrém felállásban játszottunk, amit még soha nem követtünk el, hogy billentyű helyett hegedű volt.
Mert Dávid nem ért rá?
Dávid nem ért rá, nem tudtunk, és helyettese se ért rá, és a Gyuri meg ráért, és akkor ő egyébként a nagy csillagász, és a csillagász táborból jöttek el éppen két távcsöves kollégájával, oda autóztak, és akkor hát egyébként zseniális buli volt, tehát, hogy iszonyú jó hangulat volt, és mi is nagyon élveztük, hiszen egy csomó érdekessége, üdvönség volt, úgy hallottuk a saját számunkat, amit még soha.
Tehát, hogy nem is volt lepróbálva, hanem
de
volt...
hát sehogy is, hát ott akkor ott találtuk ki, jó, akkor mi legyen, akkor te ezt, ez a szóló, ez legyen gitár.
Kiveszi
ez legyen,
át a billentyűt.
Igen, és egy tök érdekes volt, és de nagyon jól sikerült, tehát így vannak ilyen extrém helyzetek, amik ugye nyilván azért is, hogy a komfortzónán kívül lökik a zenekart, és akkor van egy olyan élmény, ami korábban nem volt, és nagyon, nagyon jót tud tenni.
Na András, akkor neked még egy kérdésed, és akkor utána hát majd beszéljünk a...
Hogy mennyire forgathatja fel az erőviszonyokat, ugye ez az egész közösségi média jelenség.
Hát
ugye,
abszolút.
Az Azi is, ugye az Ária, aki nem ismerné, ő is ugye gyakorlatilag az ismeretlenségből talán a TikTokon keresztül.
Nem, ő YouTube-on, tehát hogy volt a Paul Street nevű csatornája, ahol ilyen vloggerként vagy ilyen videókat készített, és akkor utána kezdett el zenélni. Igazából már az a követő távóra az figyelte, hogy mi van, hogy van, csak hát utána már, tehát ő volt az, aki már az első koncertjét, teltházas koncertet.
Na ez az. Hogy ez mennyire forgatja fel az erőviszonyokat, hogy gyakorlatilag a semmiből és viszonylag gyorsan elég erős konkurenciát kaphat bárki.
Hát igazából nagyon. Tehát az van, hogy most pillanatok alatt lehet állistás sztárnak is lenni, hogyha valaki olyan gyorsan kap felületet. A TikTok egyébként igen, nagy királycsináló, abszolút van ilyen. A kérdés inkább azután, hogy emögött mekkora tartalom van, van-e egy rendes és stabil menedzsment, aki aztán tud stratégiát felállítani, azt tudja mondani, hogy figyelj, ha most itt ezt most...
Ja, tehát akkor csodák nincsenek. Tehát ismertséget lehet szerezni, aki... de azt megőrizni, meg pénzre váltani, ahhoz kell a hagyományos üzleti modell fogalmazni.
Abszolút, tehát most ugye vannak stratégiák, van, aki kipörgeti, és akkor naponta 3 fellépést nyom, és végigdiszkuhaknizza magát, és akkor egy év alatt ez, ennek vége, vagy 2 év alatt. Van, aki mondjuk zenekart épít, stratégiát épít, felépíti az egész produkciót, visszaforgat. Hát ilyen az is, és akkor mondjuk a Monyó Lendből eljutott a Papp Lászlóig, és akkor azt is telerakta még elővételben. Tehát igazából az van, hogy meg mondjuk a Budapest Parkban a jegyei egy kevesebb, mint egy óra alatt fogynak el, és az is csak azért van így, mert hogy lefagy a rendszer. Tehát
az hány fős a Budapest Parkban? Az
11 vagy 12 ezer maximum.
És irány a külföldi
igen, hát ez érdekes.
Erről is szó esett korábban.
Igen, abszolút. Tehát ez most egy tök érdekes párhuzam, hogy mi beszéltünk, hogy a Passzóval ez úgy volt, hogy mi a legelején mentünk külföldre. Gyakorlatilag többet jártunk külföldre fellépni egy időben, mint Magyarországon, mert egyszerűen, de ez egyszerű, mert hogy mi egy szubkultúrának a tagjai voltunk, ennek meg voltak kiépített pályái, mentünk a Ska Fesztiválra, a Ska kiadó, az amerikai Ska kiadó kiadott minket, tehát azokra a válogatásokra rákerültünk, ismertek minket, tehát ez egy tök jó, és egy bizonyos pontig nagyon könnyű út. Most azinál ugye az van, hogy egy európai turnét csinálunk 10 állomással, de azért ez főleg nyilván azoknak szól, akik, tehát mi, a kint élő magyarok lesznek
akkor
szerintem.
Lesz londoni, London például, az... mert ott ugye sok a magyar, akik igen, még nem kell őt bemutatni.
Egy megkérdett klubbuli, az nagyon gyorsan szoldált volt, akkor utána upgrade-eltünk egy nagyobb teremre, az is pillanatokat szólt, de ezt már nem akarjuk fokozni, igazából most az van, hogy csinálunk egy szoldátos klubturnét, de például ez is egy párhuzam, a Passzó 2-szer játszott a Londonban, mind a 2-szer a London International Ska Fesztiválon, ahol mondjuk volt 15 magyar kb. A közönségben, mondjuk az 500 fős garázsklubban, viszont tehát ott a saját közegünknek, a saját szubkultúrának játszottunk, a külföldi embereknek, a nemzetközi közönségnek, mert nem is csak az angolok voltak, hiszen ez egy nagy esemény abban a zenei műfajban, és hogy mi igazából a külföldi közönségnek játszottunk. Itt most ugye az a feladat a stratégiailag az inál, hogy ne csak, tehát bejöjjenek a magyarok, de aztán ez elindítson egy olyan utat, hogy mindenki hozza az ismerősét, utána esetleg vannak megjelenések ebből kifolyólag, és akkor úgy tudunk tovább lépni.
Lejárt az időnk, egyetlen egy percünk maradt, és már az utolsó, vagy a második dalt nem is tudom betolni, majd valamikor szerintem még mindenképpen lejátszok, ezt még meséld el, akkor nagyon röviden, hogy hogyan jött a Bartók album.
Illetve... Hát ugye az van, hogy meséltünk erről, hogy bekerült a hegedű a mixben nálunk, és megjelent a lemezen, és pont akkor volt itt egyébként Victor Rice turnézni Magyarországon, ő egyébként Bartók Béla Mániás, ő egy amerikai...
Tehát mindentől teljesen függetlenül egyszerűen egy óriási Bartók rajongó.
Igen, ő a zenei tanulmányai alatt New Yorkban megszeretette vele a professzora, és aha, akkor őt a Bartók fanatikus lett. Ő egyébként egy producer, hangmérnök, basszusgitáros, aki egyébként már átköltözött São Paulo-ba. És akkor ő azóta, amikor mióta találkoztunk, rágta a fülemet, hogy csináljunk egy közös projektet, amikor a magyar népzenéből indul ki az egész, és akkor ezt helyezzük át jamaikai környezetben, mert hogy szerinte a magyar népzenei felütések és a jamaikai felütések között, meg az egész hangulat között van kapocs és különbség. Ő egyébként egy, amióta Brazíliában él, 2-szeres Latin Grammy díjas egyébként, tehát hogy nem egy kispályás csávú, és elkezdtünk ezen dolgozni már évtizedekkel ezelőtt így ötletelni, de most lett ennek realitása, hogy ezt létre is hozzuk. Aztán utána a Covid közbeszólt, akkor elkezdtünk online gyakorlatilag értekezni, küldeni a demókat oda-vissza, és aztán végül is tavasszal, áprilisban idejött, végpróbáltunk vele egy másfél hetet, és utána pedig semmi egy stúdiózást is megejtettünk, és akkor így lett a Heritage on Bartók's Path című nagylemez, ami tulajdonképpen ez a kalandozás, hogy a jamaikai zene és a magyar népzene fúziója hogy valósulhat meg.
Na hát akkor erről fogunk még egy dalt játszani, de már csak a hírek után, mert hogy rögtön, már itt is van semmit mondani, hogy elmondja a híreket. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és átbeszéltük ezeket.
Majd
a dolgokat,
amikor visszaszorul a koncert időszak, akkor még elhívunk egy kicsit, mert érdekelne ez az új hullámos vonal, amit az Azi kis képviselnek.
Hát szerintem november után, hogyha lement az a turné után, lehet, hogy megejthetünk egyet, nem? Okay, mert akkor okay. Már lesz tapasztalat is.
A Pannonia Osztászká Orkesztrának meg újabb, még sokszor 20 évet az első után.
Igen, bocsánat, úgy, közben gyorsan elmondom, hogy mi megyünk Amerikába pont 20 év után először. Most a Supernova International Ska Fest szeptember elején, most csak a vízum problémára várunk, hogy az meglegyen, úgyhogy ha meglesz, akkor arról is mesélek.
Jó, oké, várunk akkor legközelebb is még egyszer.
Köszönjük, hogy itt jártál.
Köszönjük.
Én is köszönöm a meghívást, sziasztok.
Tehát Tóth Kristóf, vagyis Krisa volt a vendégünk, a Pannonia Osztász Ska Orchestra énekese, frontembere. Illetve hát, mint hallottuk, producer, vagy mi is volt a titulusod másik sapkádban?
Hát nem, a publishingnek a publishing. A feje, meg, és projektmenedzser.
Head of publishing. Oké. Okay.